Kedves hallgatóink, Önök a Fáraok Földjén című műsorát hallják a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a Kontakt Rádióban. Ezen belül pedig ezúttal Ramszesz történelmi arckép csarnokában járunk, vagyis az egyiptomi történelem új birodalmi korszakáról fognak hallani egy adást, amelyikben Szétnacht fáraóról lesz szó, a 20. dinasztia megalapítójáról. Mielőtt azonban elkezdenénk a műsort, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből szeretném fölhívni a figyelmüket október 24-i előadásunkra, amely a Nemzetek Házában lesz, és az arab világban bekövetkezett eddigi változásoknak az összefoglalóját lehet hallani, illetőleg kérdéseket is föl lehet tenni Rózsa Erzsébetnek, aki ennek a kérdésnek komoly szakértője. A mai témánk pedig, mint említettem, Szétnacht fáraó élete, tettei és emlékei lesznek. Ez a fáraó a 20. dinasztia megállapítójaként ismeretlen származású. Nem tudjuk, kik voltak a szülei, csak feltételezések vannak. A nevéből következőleg, amelyik ugye Szétet emlegeti, azt az istent, akit a deltában, delta vidéken, Avarizban, illetőleg Per-Ramszeszban olyan nagyra tartottak, temploma is volt, és akit egyébként az egész országban mindenütt tiszteltek, de igazából senki az előző 19. dinasztia uralkodóitól eltekintve egyik fáraó sem emelte a legnagyobb istenek közé, akit birodalomszerte tisztelni kell, és akit a nevébe is bevett. Éppen ezért úgy gondolják nagyon sokan, hogy II. Ramszesz fáraónak valamilyen mellékági leszármazottja lehet. Nem tudjuk, de az is gyanús, hogy egyetlen egy fiát ismerünk név szerint, ez a fia pedig 3. Ramszesz volt, tehát Ramszesz volt a születési neve, ami arra utal, hogy a Ramesszida, II. Ramszeszi hagyományoknak a folytatójának tekintette magát. Hogy nem egyenesen, könnyedén, természetes úton került az egyiptomi trónra, azt mutatja azt is, hogy 2 éves uralom után sikerült egyedüli uralkodóként a trónra kerülnie egy olyan időszak után, amelyik számunkra nem egészen világos. Azt ugye tudjuk, hogy II. Széti fáraónak, Tauszeretnek nevezték a feleségét, és feltételezhetően az ő gyermeke volt Sziptáh, aki a halála után a trónra került. Volt azonban egy Amenmesze nevű uralkodó is, és itt komoly harcok dúltak, hogy ki kerüljön a trónra, és ki milyen sorrendben kövesse őket, egy biztos. Az utolsó uralkodója a 19. dinasztiának egy asszony volt, II. Sziptáh megözvegyült felesége, Tauszeret. Tehát az ő utána következő időben került a trónra ez az általunk most tárgyalt Szétnacht fáraó, aki saját maga több helyen is iratott arról, hogy hogyan került trónra. 2 nevezetes emlék maradt meg ebből, az egyiket úgy hívjuk, hogy Nagy Háris papirusz, a másik pedig egy elefántinén fennmaradt sztélé. Na most a sztélét biztos, hogy nem csak elefántinén állították föl, de ez maradt fönn. Mind a kettőből az derül ki, hogy elég bonyolult körülmények között történt a dolog, mert hogy egy olyan világ történt, amikor ellenségek uralkodtak az országban, és ezek az ellenségek még külföldi idegen szetiukat is, vagyis ázsiaiakat is behívtak az országba, hogy ők legyenek azok, akik megsegítik őket, tehát segítségül hívták. Az elefántinéi sztélén található ez a kitétel, és ennek a Szetiu névnek a korabeli használata alapján arra lehet következtetni, hogy ezek az emberek Elő-Ázsiából, illetőleg a Szír-Palesztin területnek a lakosai lehettek, tehát a Tigris-Eufrátesz köze vagy azon túli terület nem jön számításba, viszont Anatólia számításba jöhet, tehát Anatóliának a déli része. És újabb kutatások alapján elsősorban a Medinet-Habói ázsiai háború, 3. Ramszesz fáraó ázsiai háborújának a város nevei, illetőleg 2. Ramszesz fáraónak a tengeri népekkel folytatott küzdelmével kapcsolatos föliratok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy elképzelhető, hogy ezek közé, a szetiuk közé a hettiták is beletartoztak, ugyanis ebben az időben úgy tűnik, hogy nem voltak jó viszonyban a hettitákkal. Tudjuk ugye, hogy II. Ramszesz 21. uralkodási évében meg nem támadási, sőt kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött, amelyik szerződés Merneptah idejében még élt, tehát egyértelmű volt. Tehát tudjuk, hogy ez a jó kapcsolat még megvolt Merneptah fáraó idejében is, később azonban III. Ramszesz korában úgy tűnik, hogy ez már egy kicsit ellenséges volt. Na most az ellenséges kapcsolat, hogyha valóban fönnállt, akkor nem tudunk a korábbiakban, hogy bármikor is történt volna olyasmi, ami a két országnak a viszonyát elrontotta volna, kivéve ennek a bizonyos elefántinéi sztélének, ezek a Nenen Setiu, azok az ázsiaiak megjelölését. Tehát mindenképpen, hogyha a kapcsolat elromlott, akkor az erre az időszakra tehető, ebben az időszakban pedig itt konkrétan tudunk olyanról, hogy segítséget kértek erről a vidékről. És akik segítségül jöttek, azoknak a csapatoknak a megjelölésére használt szó is olyan szó, amelyiket a Nehetu, vagy Nehtu, amit a kádesi csatában is használtak az egyiptomiak, mint csapat megjelölést, egyiptomiak segítségére jövő, fizetett vazallusokból vagy zsoldosokból álló, de nagyon hatékony csapattest megjelölését. Tehát egy ilyent vonultattak föl Szétnachttal szemben. Szétnacht azt írja az elefántinéi sztélén, hogy nem volt nagy elöljáró azelőtt, mármint amikor Egyiptom országát lerohanták, és minden embert megfosztottak a jogaitól, ezek a külföldiek, lemészárolták a szomszédot, kicsit és nagyot, és ezután üres évek jöttek, és egy Irisszú, tehát aki önmagát megteszi, szíriai volt a főnökük. Tehát ez utalhat arra, hogy egy háru szíriait jelent. Ez utalhat arra, hogy arról a vidékről érkeztek, egy gyakorlatilag koalíció. Rabolni kezdték a dolgaikat, és az isteneket emberekhez hasonlóvá tették, vagyis hogy nem mutattak be áldozatokat a templomokban, ugye az egyiptomi szemléletben, hogyha valami baj történt, az biztosan azért történt, mert az isteneket nem megfelelő módon, mértékben, mennyiségben tisztelték az áldozatokkal. Tehát mindenképpen meg kellett békíteni az isteneket, ez meg is történt, amikor az istenek megbékültek, és az ország a mindennapi szokása szerint élt, akkor beiktatták uralkodónak tagjaikból származó fiúkat minden országban a nagy trónra, és ez, akit beiktattak, ez lett Szétnacht, életüdv egészség neki természetesen a szöveg szerint, és ő rendet rakott az egész országban, mely lázongó volt. Lemészárolta a lázadókat, akik Egyiptom országában voltak, megtisztította Egyiptom nagy trónját, és így lett a két ország ura Átumnak a trónusán. Tehát Átum nevében, a napisten egyik formájának a nevében uralkodott, és nem véletlen ezek után, hogy Átumnak a városában, Per Átumban, ez a bibliai Pitomnak felel meg, egy Átum templom építéséről is tudunk az ő idejéből. Jól lehet, nagyon rövid ideig uralkodott. Ugye az egyiptomi kronológiában az utóbbi időben leginkább Sónak a kronológiáját szoktuk elfogadni, amely szerint ő 1190-ben kezdett el uralkodni Krisztus születése előtt, két éves harc után, tehát 1188-ban lett egyed uralkodó, és az elefántinéi sztélé szerint Semu évszak második hónapjának 10. napján, ez, hogyha a már állandósult naptárt nézzük, akkor márciusra esik, de nem túl sokáig uralkodott így egyedül, mert hamarosan meghalt, és ez a halál, ez a Peret évszak harmadik hónapjának a 16. napján történt, tehát ezeket konkrétan tudjuk a forrásokból, ez utóbbit harmadik Ramszesz trónra lépésével kapcsolatban maradt fönn, az előző pedig az Elefantinész térén, illetőleg a Nagy Harisz papiruszon is olvasható. De ez az 1190-től 1188 azért nem egyértelmű, mert például Redfordnál 1200-tól 1198, Arnornál 1996-tól 1994, Krausznál 1990-től 1997, Grimálnál 1188-tól 1186, Dodzon 1187-től 1185, Malek 1186-tól 1184, von Beckerát 1185-től 1182-t jelöl meg, tehát nagyjából egyértelmű a körülbelüli időpont, a pontos évszámban azonban gondok vannak. Uralkodása idején azt tudjuk, hogy Amon főpapja Baken Honszu volt, és ez a Baken Honszu vezette a karnaki templomban, a nagy csarnokban az ő idején megkezdett építkezést, és 2006-ban, amikor az egyiptomi régészeti hivatal a luxori és a karnaki templomot összekötő szfinxsort helyre kívánt állítani, ezért ásatásokat folytatott, akkor a luxori templom előtt, a szfinxsor alatt egy kvarcit sztélét talált. Na most ennek a sztélének az alapján még az a lehetőség is felmerült, hogy nem is 3 évig, hanem 4 évig uralkodott, tehát még hosszabb az uralkodási ideje. Ez egyelőre még további kutatásokat igényel, hogy valóban hogy vagy, mint van, de ez is jelzi, hogy a 19. dinasztia vége, 20. dinasztia eleje mennyire problémás időszak az egyiptomi kronológiában. Családjával kapcsolatban, tehát nem ismerjük a szüleit, feleségei közül is csak egynek a nevét ismerjük, aki harmadik Ramszesz fáraónak az anyja volt, tehát az ő neveteje Meren-Iszet volt, és az uralkodása idejéből néhány személyt ismerünk, például a núbiai alkirályt, akit Hórinak neveztek, mert hogy Nyugat-Amrakban sztélét állított föl az ő idején, és utódjáról tudjuk, hogy Ramszesz fáraó volt. Mikor egyeduralkodó lett, attól kezdve új titulatúrája volt. Az új titulatúra csak az Arany Hórusz névnek a megváltoztatásával más a korábbiaknál, tehát itt 2 nevet fogok majd mondani. A trón neve, vagyis a Nisut-Biti név, tehát Usirhauré Szetepenré Meriimen volt, vagyis Ré megjelenései hatalmasak, Ré kiválasztottja, Amon szeretetje. A születési neve, vagyis a Ré fia neve, Szetechnehet Mererimenré, vagyis Szétnacht, Szét erős, Szét hatalmas, Amonrének a szeretetje. Hórusz neve Kánehet Verpechti, az erős bika, a nagy erejű. Arany Hórusz neve Szechemhepes Ter Akiú F, hatalmas erejű, az ellenségei legyőzője, majd ezt megváltoztatta. Hui Pecset 9 Án Emnesit, vagyis a 9 íj leverője, a szép királyságú. Végül 2 úrnő neve, Tudhau Mi Tá Tjenen, vagyis a tökéletes alakú, miként Tá Tjenen. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk Szétnacht uralkodásának a megbeszélését.
الشمس والهمارة والبهجة والنار
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül Ramszesz történelmi arcképcsarnokában járunk, és Szétnagy fáraóról hallottunk az adás első fejében, melyben kiderült, hogy származása ismeretlen, de feltételezések szerint rokoni kapcsolatok fűzték második Ramszesz fáraóhoz, illetve az is kiderült, hogy gyermekei közül egyetlen egyet ismerünk, aki az utódja is lett, harmadik Ramszesz fáraó. Uralkodása pedig 3 vagy esetleg 4 évig tartott, de 2 éves harcok után került a trónra, akkortól lett Egyiptom elismert egyeduralkodója. A sztéléjén, amiről eddig beszéltünk, ami Elefantinében maradt fönn, és a nagy Harisz papiruszon, kiderül, hogy nem akárhogyan lett Egyiptom uralkodója, maga Ré napisten volt az, aki őt kijelölte erre a funkcióra. Nem is csoda ezután, hogy Átumot nagyon nagy tiszteletben tartotta, és a kevés építkezései közül az egyik Per-Átum, a bibliai Pitom Átum templomának az építése volt. Tudunk ezen kívül építkezéséről Per-Ramszeszben, az elefantinei sztélé arra mutat, hogy Elefantinében is építkezett, illetve a sínai félszigeten Szerabit el-Kadimban találtak olyan feliratot, amely ott folytatott tevékenységre utal. Karnakban, az Amon-Ré templom nagycsarnokában Bakenhonszu főpapjának, Amon főpapnak a vezetésével folytak munkák. Ezen kívül, mint minden uralkodó, ő is természetszerűleg szeretett volna önálló sírban, immár a hagyományok szerint a királyok völgyében eltemetkezni, és a királyok völgye 11-es számú sírját kezdte el építetni, de úgy tűnik, hogy nem megfelelőképpen számították ki ennek a sírnak a irányát, helyét az építészek, mert belefúrtak Amenmesze sírjába, és ekkor abba maradt a sír építése. Hamar meghalt, hosszabb uralkodási időre számított, már nem lehetett új helyet találni a sírépítéshez, ezért egy meglevő sírt használtak föl, mégpedig a Királyok Völgye 14-es sírját, amely Tauszeretnek a sírja volt. A választás nem meglepő, Tauszeretnek az emlékeit, mint királynő emlékeit egyébként is üldözte. Ez egyébként nagyon érdekes jelenség, mert Hatshepszutéhoz hasonlóan királynéként, tehát második Széti feleségeként nem volt semmiféle averziója vele szemben, tehát ahol mint feleség szerepelt, azokat az emlékeket nem rongálták meg. A királynői, tehát egyedüli uralkodókénti emlékeit viszont megrongálták, így tulajdonképpen egy logikus lépés volt, hogy az ő sírjában temették el, feltételezhetően a Tauszeret múmiáját ekkor kiemelték innen, de nem tudjuk, hogy mi lett vele, hiszen a sírt kirabolták, tehát Szétnakht múmiája sem maradt itt. Azt egész konkrétan tudjuk, hogy a Királyok Völgye 35-ös sírjában a 21. dinasztia korában helyezték át, mert hogy erről följegyzések vannak. Koporsója elő is került ott, mumiája azonban ismeretlen helyen van. A temetésről tudjuk a 3. Ramszesz kori feljegyzésekből, hogy Semu évszak első hónapjának 26. napján történt, ami, hogyha az állandó naptárt vesszük tekintetbe, akkor február 25-ére esett. A hagyomány nagyon érdekes dolgokat őrzött meg vele kapcsolatban, szerepel már Homérosz Odüsszeiájában, aztán Hérodotosz is, Diodorosz Szikulosz, illetőleg más antik szerzők is említik, Proteusznak nevezik, vele tartják azonosnak, ahogy Diodorosz Szikulosz megfogalmazta, egy homályos származású embert választottak királynak, akit az egyiptomiak Ketesznek neveznek, a görögül azonban Protésznak gondolják tartani, és aki a trójai háború idején élt. Na most, hogy ez a névválasztás hogyan alakult ki, ez könnyen megmagyarázható, a Ketesz a Henti elgörögösített formája lehet, Henti, aki az élen van, elől van, ugye a Proteus az az első, aki első szülött volt, tehát ott is az első elől levő emelkedik ki, tehát annak a jelentése is erre utal. Másrészt pedig a fia Ramszinitosz volt, na most Ramszinitosz tudjuk, hogy 3. Ramszesz fáraóval lehet azonosítani, tehát ilyen módon teljesen logikusan jól illeszkedik a kettő egymáshoz. A görög mítoszoknál Proteus többször szerepel, többféle mítosz is kapcsolódik hozzá. Van az egyiptomi Proteus, mint említettem, az Odisszeiában szerepel először, és maga a név már a lineáris B-ben is megtalálható Proteu formájában, tehát egy valóban nagyon régi ősi görög istenségként ismerték. Az Odüsszeia 4. könyve 430. sorától van arról szó, hogy az egyiptomi Proteus, aki egy halhatatlan öreg ember volt, egy tengeri ember, különböző alakokat tudott fölvenni, és a tenger mélyén élte élete nagy részét. Ez az ember a fókák között pásztorukként élt. Euripidész Helené című művében pedig, ugye Krisztus előtt 412-ben keletkezett, egy nagyon érdekes mítosz változatot lehet olvasni. Ez szerint ugyanis Helenének az igazi formája Egyiptomban volt, csak a képmása volt az, akit Párizs Trójába vitt, mégpedig azért, mert Héra istennő így rendelkezett, és a valódit Hermésszel Egyiptomba vitette, ahol Proteus vigyázott rá, ám amikor már Menelaosz Egyiptomba jutott Helenéért, akkor nem élt, és volt egy fia, Theoklimenusz, aki feleségül kívánta volna venni, és akihez nagyon nem szeretett volna hozzámenni feleségül Heléné, mert ő még továbbra is férjét szerette, és szerencséje volt, mert Proteusznak volt egy lánya is, akit Eidónak neveztek, és ez az Eidó, vagy Eidotea, vagyis, hogy Istennek a képmása, vagy képmás, ő találkozott Menelaosszal, és elárulta neki, hogy milyen módon tudná visszaszerezni Helénét. Ez szerint a mitosz szerint mint Isten, Proteusz az alexandriai Pharoson, vagyis hogy világító torony szigetén élt, és más hősökkel, sőt istenekkel is találkozott, és többféle mitosz is kapcsolódott hozzá. Proteuszról, akit ugye Szétnáktal lehetne azonosítani, Hérodotosz is tudott, sőt nagyon hosszan írt róla, ugyanis a Helénával kapcsolatos történetet hosszasan taglalta, Iliászból, Odüsszeiából idézett, hogy Heléna Proteusz idején Egyiptomba került volna, és csak a mása jutott volna el Trójába, hogy ez szerinte már Homérosz is tudta, és hát ennek kapcsán Proteuszról is lehetett tudni. Azt írta róla Hérodotosz, hogy az ő idejében, tehát a 27. dinasztia idején, a perzsa korszakban, Krisztus előtt 450 körül járt Egyiptomban, tehát akkor Memphisben volt Proteusznak egy szent körzete a Ptah templom mellett, egész pontosan a Ptah templom oldalánál, falának az oldalán, az északi széllel szemben levő részem, ahol egyébként a türosziak negyede volt, mert hogy a föníciai türosziak éltek errefelé Memphisben, és itt volt egy olyan templom, amely az idegen Afrodité temploma volt, no, ennek kapcsán meséli el a szép Heléna történetet, annak azt a variációját, amelyiket itt Egyiptomban, Memphisben hallott, és amely szerint Párizs, amikor Spártából Trójába indult, akkor bizony a földközi tengeren hajózva kedvezőtlen szeleket kapott, és a szelek a Nílus deltába sodorták, ott is a kanopuszi torkolatnál, amelyik ahol kikötött, és ahol egy Héraklész templomot találtak. Egyiptomban volt egy olyan szokás, a görögöknél is volt ilyen, hogy a templom védelmi jogot biztosított azoknak, akik a templom istenének a kizárólagos szolgálatát vállalták, éjjel-nappal ott éltek vele együtt, és ezerint a történet szerint Párizs hajójának a legénysége ide ment a Héraklész templomba, és védelmet kértek, és elmondták, hogy uruk milyen istentelen tettet hajtott végre, hogy ezért hajtotta őket a szél a tengerszele ide az egyiptomi torkolathoz. Nem csak a papoknak mondták el, hanem a parti őrség vezetőjének is, akit Tonisznak neveztek, a hérodotoszi történet szerint, és amelyik név nagyon rájátszik Túm, vagyis Átumnak a nevére. Tehát hozzá is eljutott, őnek is elmondták, ő pedig üzent a királynak, Proteusznak, hogy ki jár itt. És megkérdezte, hogy mit tegyen vele, kiutasítsa az országból, elvegye a vagyonát, vagy mi a döntése a királynak. A király pedig azt üzente, hogy a teljes legénységgel mindenkit küldjön hozzá, és kihallgatta őket. Párizs elmondta a maga történetét, legénység viszont megcáfolta, hogy nem az igazi történetet mondja el, hanem elferdíti, úgyhogy kiderült, hogy elrabolta. Szép Helénát elcsábította, elrabolta, sőt, még vagyont is, vendéglátó gazdájának a vagyonát is magával hozta, úgyhogy Proteusz, mint igazságos király, elvette tőle, amit Menelaosztól elrabolt Párizs, azzal, hogy majd ezt Menelaosznak, mint jogos tulajdonát visszajuttatja, Párizs pedig, mivel idegenként érkezett a földjére, ezért nem bántotta, de kiutasította a legénységgel együtt. Mégpedig 3 napon belül kellett az országból eltávozzanak. Helénát ott tartotta, és amikor Menelaosz később megérkezett, akkor vagyonával együtt visszaadta. Menelaosz viszont, amikor haza akart térni Egyiptomból, akkor szintén a szelekkel támad baja, mert hogy nem tudott útra kelni. Azt a tanácsot kapta, hogy áldozatot mutasson be a tengeristenének, amit ő meg is tett, igen ám, de ez az áldozat azt jelentette, hogy 2 egyiptomi gyermeket megöltek. Ezt viszont az egyiptomiak nagyon rossz néven vették, úgyhogy rögtön meg is kapta azt a döntést, el kell távozzon, mert hogyha nem távozik, akkor büntetésképpen életével fizet. Menelaosz természetesen ezt meg is tette, úgyhogy Líbia felé nagyon gyorsan távozott. Tehát az egyiptomiaknak nem volt jó véleménye erről a társaságról. Na, visszatérve tehát Proteuszhoz, ebből az derül ki, hogy ebben az időben még Proteuszt, mint valódi embert, mint egy királyt, görögösített névvel neveztek meg. Ha viszont megnézzük Diodóroszt, aki ugye néhány száz évvel később élt, Hérodotosz történethez első könyvnek a 111. paragrafusával kezdődik, és a 120-kal ér véget, jóval kevesebbet ír róla Diodórosz, ő az első könyvnek a 62. paragrafusában beszél róla, és egész pontosan azt mondja, hogy 5 generáción keresztül anarchia volt. A köznép közül egyet tettek valakit királlyá, már mint hogy ezután, akit az egyiptomiak Ketésznek neveznek. A görögök viszont úgy vélik, hogy ez az a Proteusz, aki a trójai háború idején élt. A hagyomány szerint értett a szelekhez, és az alakját tudta változtatni, egyszer állati formára, máskor fára, vagy tűzre, vagy bármi másra, és mindezzel megegyezik az is, amit a papok mondanak róla. Az alakváltással kapcsolatos szóbeszéd azért alakult ki a görögöknél, mert a király a csillagjósokkal való folyamatos együttlét miatt értett az ilyen dolgokhoz, és mert van egy szokás, mely a királyok között hagyományozódott. Egyiptom uralkodóinál ugyanis szokásban volt fejükre oroszlán, bika vagy kígyófejet húzni, a hatalom jelképeit, néha még fákat is. Sőt, előfordul, hogy nagy mennyiségű finom illatszert tesznek a fejükre, ami által egyrészt magukat ékesítik, másrészt a többiekben rémületet és Isten félő érzületet keltenek. Tehát Diodorosznál már egy kicsit változott a történet, ő nem szól Helénáról, viszont magát Proteuszt már a görög mitológiából ismert Proteusszal azonosítja. Köztes helyzetet tükröz Euripidésznek az említett története, ahol Proteuszt a görög mitológiából ismert Proteusszal ugyanazonosítva, de mégiscsak egy kicsit a hérodotoszi hagyományhoz közelebb állóként mutatja be. Érdekes egyébként Diodorosznak ez a megjegyzése, hogy a király fején oroszlán, bika vagy kígyómaszk van, mert hogy a bika a királyi titulatúrában ugye gyakran szerepel, hogy erős bika, tehát ilyen módon kapcsolatba kerül, de nem ismerünk olyan ábrázolást, ahol valóban bika fejlett volna a királynak a fején. Egy olyan esetet tudunk, amikor szarv van Nagy Sándornak a fején, de ott is csak a szarv. Az oroszlánnal kapcsolatban tudjuk, hogy az oroszlán az ugye királyi állat volt, a fáraók korában oroszlán vadászat, az a fáraók privilégiuma volt. Tudjuk például, hogy II. Ramszesz fáraót oroszlán kísérte, tehát volt egy saját oroszlánja, és feltételezhetően több más uralkodónak is volt, tehát ennek a hagyománya megmaradhatott, de megint csak nem volt a fején oroszlán. Esetleg elképzelhetőnek tartom, hogy a nemes fejdísz, amit ugye Tutankhamennek a kincséből olyan jól ismerünk, az esetleg eltorzítva emlékeztethetett az oroszlán sörényre, illetőleg a kígyóval kapcsolatban konkrétan tudjuk, az ureuszos diadém jellemző volt a fáraók ábrázolására, tehát itt úgy tűnik, hogy valóban ténylegesen valódi ureusz ábrázolásokra utalhat Diodorosz, de meglepő a fák megjegyzése, ugyanis fát sosem ábrázoltak az uralkodók fején. Fölmerült, hogy ennek a magyarázata az lehet, hogy Hapi Istent a papirusz bozóttal a feje tetején szokták ábrázolni, és előfordult, hogy a fáraók Hapinak a szerepében jelentek meg, tehát hogy itt ilyen ábrázolások alapján tehetik Diodorosz ezt a kijelentést. És az utolsó, ami még itt a fejre kerülhetett, a nagy mennyiségű finom illatszer, az pedig minden bizonnyal a balzsam kupra utal, de ugye annak az volt a funkciója, hogy a lakomán szépen a melegben megolvadt és illatosította a lakoma résztvevőit, elnyomta az izzadságszagot, itt viszont ettől teljesen eltérő értelmet kapott, mert egyrészt az ékességértelem, hát nem díszítő célzattal volt régebben, másrészt pedig a rémületkeltés, teljesen újfajta értelmezések. Mindezek után viszont ideje, hogy ismét zenét hallgassunk, és utána Szétnáknak a sírjáról is ejtsünk néhány szót, hiszen az egyik fontos tevékenysége, építkezése az a sírépítést jelentette. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban, Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal. Eddig Szétnágt Fáraóval kapcsolatban sok mindent megtudtunk. A lényege az, hogy 3 vagy 4 évig uralkodott, uralkodása alatt gyakorlatilag a trónjának a megerősítésével volt elfoglalva, és elkezdte sírjának az építését, mint minden fáraó, és ezt abba hagyta. Viszont, amiről még nem volt szó, az az, hogy a 3. Ramszesz fáraó nem véletlenül temette abba a sírba, amelyikbe került, nevezetesen Tauszeretnek a sírjába, a Királyok Völgye jelenleg 14-es számmal jelzett sírjába, hanem nagyon valószínű, hogy ezt Szetnáft maga is így tervezte, vagy legalábbis volt egy ilyen elképzelése, ugyanis ebben a sírban 2 sírkamra van. A 2 sírkamra közül az egyik Tauszeret számára készült, a feliratok alapján ez egyértelmű, és ebben helyezték el az ő koporsóját és szarkofágját, viszont Szetnáht ezt valamikor innen kivetette, és tudjuk, hogy újra eltemette, és ez az újra temetés feltehetőleg alkalmat adott neki arra, hogy második Szétit mellé temethesse el feleségét, Tauszeretet, tehát mint királynőt nem fogadta el, de mint királyné úgy tűnik, vagy feltételezik, hogy nem volt ellene kifogása. Hatshepszut esetében is ugye ugyanezt láttuk, hogy királynéként teljesen elfogadták a föliratokat, ahol királynőként szerepelt, ott vakarták ki. Tehát ebből következik az a feltételezés, hogy Szétnáht maga nézte ki Tauszeretnek a sírját, és maga kezdte el építetni azt a sírkamrát, amiben aztán eltemették. A Királyok völgye 14-es számú sírról egyébként sok mindent lehetett tudni, nagyon hosszú ideig nyitva állt, illetőleg hát most is meglátogatható, hogyha valaki eljut a Királyok völgyébe, és szerencséje van. És ez a sír gyakorlatilag az ókortól folyamatosan nyitva volt. Így az első nyugati, európai felfedezők is bejutottak oda, sőt, az első alaprajz a sírról, illetőleg leírás 1737 és 1738-ban Egyiptomban járt Richard Pococktól származik. Később a napoleoni expedíciók során is eljutottak ide, és a föliratokról is készítettek másolatokat, tehát a Description de l'Égypte, amit Napóleon expedíciójának a tudósai készítettek, ott is szerepel. Ez ugye 1799-ben volt. Utána viszont negyed századig úgy tűnik, hogy nem foglalkoztak ezzel a sírral, nem jártak erre. James Burton volt 1825-ben a következő látogatója. Ő is lerajzolta az alaprajzát, illetőleg a képeiről, feliratairól is készített feljegyzéseket. A teljes szöveg lejegyzését 1828 és 1829-ben a francia toszkán expedíció kísérelte meg, és ennek a segítségével próbálták a feliratokat megfejteni, illetőleg ennek a segítségével azonosították aztán a tulajdonost, nevezetesen Tauszeretet és Szetnáht. Tauszeretnek a neve ugyan ki volt vésve, de néhol a nyomaira rá lehetett bukkanni, hogy itt az ő neve van ugye kivésve. Richard Lepsius volt az, aki végül is az epigráfiai területen a nagyjából teljesnek mondható szövegleírást elkészítette, ő 1844 és 45-ben járt a sírban. Ezután megint majdnem fél évszázadot kellett várni, hogy komolyabban foglalkozzanak a sírral, mégpedig a Service des Antiquités, tehát az egyiptomi régészeti hivatal kezdett itt ásatásokba 1893 és 95 között, majd újabb 100 évnek kellett eltelni, hogy megint a sír felé forduljanak, és újabb munkákat végezzenek, most már a modern kérdésekre próbálva válaszolni. Hartwig Altermüller volt a Hamburgi Egyetemről, aki 1983 és 1987 között itt dolgozott, és neki köszönhetjük azt a megállapítást, hogy tulajdonképpen 5 fázisa van itt a sír építésének. Az első a munkálatok megkezdése, ez pedig második Széti fáraó második uralkodási évéhez köthető, amikor a nagy királyi feleségnek, Tauszeret ugye ezt a címet viselte akkoriban, különleges módon a Királyok völgyében kezdték meg a sírjának az elkészítését. A következő fázis Sziptáh uralkodási idejére esik, amikor a sír alaprajza kialakult, és amikor egy kis királysírnak a mintájára kezdték el készíteni. Ugye az előkelőknek a sírja T-formájú volt, az uralkodóknak a sírja pedig egy hosszú, egyenes folyosó rendszer volt, amiből oldalt kamrák nyíltak, és ami aztán a sírkamrához vezetett. Tehát ekkor alakították át erre a rendszerre a sírt. Egy következő építészeti fázist is el tudott különíteni, ami a Tauszeret társuralkodásának az idejére esett, majd pedig egy végsőt, amikor uralkodóként, már királynőként átalakítatta teljes mértékben a sírját, a falaknak a díszítését is királynak megfelelő tematikával. Ugye az embereknek, hétköznapi embereknek a sír feliratain különböző jelenetek voltak a túlvilági élettel kapcsolatban, a királysíroknak a képei pedig a király túlvilági útját, a halottak könyvét és a többi túlvilági vezetőt jelenítették meg. Tehát ezek kerültek ekkor a sírnak a falára. Végül még egy utolsó periódust is el lehetett különíteni, mégpedig ezt a bizonyos Szétnáht fáraó idejére első időszakot, amikor még egy sírkamra került a másik sírkamra mellé. Az építészeti vonatkozásokkal kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a Királyok völgyének egyik leghosszabb sírja, 112 méter hosszú, tehát ritka ez a hosszúság, és a folyosók nagyon szépen oszlopokkal vannak díszítve, az oszlopok pedig kezdetben az első termekben 60 cm átmérőjűek, később, amikor már királynőként vagy társuralkodóként folytatta az építkezést, akkor nagyobbak lettek az oszlopoknak az átmérői, 10 centivel szélesebbek, tehát királyi méreteket öltöttek. A díszítéssel kapcsolatban pedig említettem, hogy a király síroknak a díszítése az eltér a többi ember sírjának a díszítésétől, és ide is ennek megfelelően a különböző túlvilági könyveknek az ábrázolásai jöttek, és a szájmegnyitási szertartás, tehát például meg lehet itt találni a barlangok könyvét, hiszen a túlvilágon barlangokon is keresztül kellett jutni. Mivel most már az időnk kezd a vége felé járni, ezért nagyon röviden akkor a királysírról csak annyit, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan is néz ki, akkor a Kontaktrádió honlapjára érdemes fölmenni, és az előbb említett helyen két képet lehet róla látni. Az egyik magának a sírkamrának, illetve a sírkamrához vezető útnak, a folyosóknak a képe, a másik pedig egy olyan jelenet, ahol Hórusz és Gebisten látható. És akkor a koporsóról mindenképpen még meg kell említeni azt, hogy a koporsót azt nagyon rossz állapotban találták meg, darabokra tört már az ókorban, ókor idején, és a mumiának elképzelhető, hogy a mumiát azt nem is itt őrizték meg, hanem a 21. dinasztia korában a többi király mumiával együtt a Királyok Völgye 35-ös sírjába szállították, amit aztán Viktor Lóri 1898-ban tárt föl, 9 király mumiát talált, viszont nincsen a biztosan azonosíthatók között Szétnáknak a mumiája, tehát itt is bizonytalanságban vagyunk. Egy rövid összefoglalót az archívumban fognak majd találni erről az uralkodóról is, ugyanúgy, mint ahogy az előző adásoknak a műsorairól. Búcsúzom akkor önöktől, jövő pénteken ismét találkozunk Fáraók Földjén című műsorban. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A Fáraók Földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.